gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében az első rész harmadik verszakkal kezdődő szakaszában, amelyet ülve hallgassatok meg. Így szól tehát a fentebb idézett szakasz. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert ami bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért, van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk, akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van ez. És a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Nagyon nehéz és érdekes szakasza ez a Szentírásnak, valami olyan dologról szól, ami leginkább akkor kerül elénk, ha valakinek gyásza van, vagy valamiféle olyan szomorúság történt az életében, amely szomorúságot valahogyan kezelni kellene. És ilyenkor az ember olyan furcsán, majdnem azt mondtam, idétlenül érzi magát, mert nem tud ezzel a dologgal mit kezdeni. El szokták mondani, hogy őszinte részvétem, vagy az ember próbál keresni szavakat, amit önmaga sem hall szívesen, ha hasonló helyzetben van, és mégis valahogyan próbálja ezt a helyzetet kezelni, valahogyan próbál ehhez a kérdéshez viszonyulni. Hát ezzel az igen nehéz cselekedettel, gondolattal kellene ma foglalkoznunk. Zsidó testvéreinknél van egy szakasz, egy ciklus Rosh Hashaná előtt 7 héttel, ami a vigasztalás szombatjával kezdődik, mert fontosnak gondolják azt, hogy ezzel foglalkozzanak, és teszik ezt azért is, mert hogy Jeremiás próféta a fogságban lévőknek azt üzeni, sőt azoknak, akik ott vannak, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok, vagy Isten üzeni Jeremiáson keresztül, vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. És a legmegdöbbentőbb dolog ennél a kérdésnél az, hogy rájönnek arra, sőt azt tanítják, hogy valószínű azért van kétszer megemlítve a vigasztalás szó, na nem azért, mintha nem lenne több vigasztalás, ezt várnánk, vagy több nyomorúság, hanem azért, mert hogy ez kétszer van megemlítve, ezért még nagyobb nyomorúság vár ránk, vagy rájuk. Felvetődhetne a kérdés, hogy akkor mi értelme van a vigasztalásnak, vagy hogyan is éljük mi a mi életünket, vajon észrevesszük-e másoknak a nyomorúságát, nehézségét, vagy örülünk, hogyha a magunk dolgaival valahogy dűlőre jutunk. Nagyon érdekes beszélgetésem volt valakivel, akivel jó könyvéről beszélgettem, és úgy félváról közelítette ehhez a kérdéshez. Azt mondta, hogy egyfelől nem is tud mit kezdeni ezzel a könyvvel, nem érti ennek a könyvnek üzenetét, másfelől pedig olyan egyszerűnek tűnik ez az egész könyv. Nem kell ezen túl olyan sokat magyarázni ezzel kapcsolatban, az ember érti és kész. És történt egy tragédia az életében, én később találkoztam vele, és valahogy visszatértünk erre a könyvre, és azt mondta, hogy továbbra sem érti ezt a könyvet, sőt egyre mélyebbre került a gondolkodás bugyraiba, ha tettük, de valami haszna mégiscsak volt annak, ami vele történt. Észrevette másoknak a szenvedését. Azt mondta, hogy úgy élt eddig, hogy úgy érezte, hogy elég neki az a probléma, amivel ő küszködik, sőt, úgy érezte, hogy elég erős ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kezelje, de hogy történt egy nehézség az életében, rögtön érzékenyebb lett mások nyomorúsága iránt. Nem is olyan egyszerű a vigasztalás szolgálata, mint ahogy ezt mi gondolnánk, mert sokszor úgy érezzük, hogy a szenvedőnek valami olyan üzenetet kell mondani, amit ő addig nem vett észre. És beleesünk abba a hibába, amiben jó barátai, ha már ez a kiállítás van itt a falakon, akkor hagy idézzem Jobot, amit jó barátai tesznek, meg akarják győzni Jobot, hogy a szenvedés azért van, mert vele van baj. Az ő életében van valami olyasmi, amit rendezni kellene, és biztos nem vette észre Jób azt, hogy csak az égre kell föltekinteni, mondja Elihu, ez is ennek a fesztiválnak a nyitó gondolata, nézz fel az égre és lásd meg. Olyan egyszerű lenne ez, hogy nézd meg és lásd meg, legyen nyilvánvaló a te számodra, hogy mi a probléma, és ha eddig nem tudtad volna, akkor mi majd kívülről meg fogjuk magyarázni neked, hogy mi az. Nem lehet, hogy olyan jól indult ez a vigasztalás a négy barát részéről, hiszen pár napig meg se szólaltak. Lehet, hogy így kellett volna folytatni. És egészen addig, amíg el nem jut arra az igazságra, amit Istentől hall, és akkor kezd valahogyan másként látni, talán akkor hallgatták volna ők is azt, amit az Úr mond Jobnak. Pszichológia is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és megjegyzik többen, hogy sok esetben csak hallgatnunk kellene, meghallgatni a szenvedés, de nekünk beszédkényszerünk van. És azt gondoljuk, hogy nem szabad egy-egy ilyen helyzetben szótlanul ott lenni, pedig mennyivel többet jelent, ha leülünk a másik mellé, és hallgatjuk, ami az ő problémája és nehézsége. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és a vigasztalásnak Istene. Olyasmit sorol itt Pál apostol, amely dolgokat mi szerintem nem is gondolunk végig. Amit mi nem is kezelünk a helyi értékének megfelelően, amikor a vigasztalásra gondolunk. Vagy nem is igazából használjuk már a vigasztalás intézményét, ha lehet ilyet mondani, mert úgy gondoljuk, hogy ez szakemberre való, vagy tartozik, és rögves, bármi kis probléma van, rohanunk ide-oda, ezt a gyógyszert, azt a gyógyszert iratjuk fel, és el is felejtjük azt, hogy nekünk embereknek lehet valami olyan feladatunk, hogy másokat megpróbáljunk fölrázni a nyomorúságból, a nehéz helyzetből. olvastam egyszer egy érdekes értekezést a 10 parancsolatról, vagy a 10 igéről, és ott fölhívja a szerző a figyelmet arra, hogy hogyan is éljen az ember ezen a földön, és fölhívja arra a figyelmet, hogy a Mózes által közvetített 10 igét háromféle csoportba lehet sorolni, és hogy ez a háromféle csoport Mózes ajkain elhangzik, azt mondja, hogy azok a törvények, amelyeket Isten a te elődbe hozott, azok nincsenek messze tőled, hanem ott van a szádban, a szívedben és cselekedeteidben. És e három gondolatkör köré fonta a 10 parancsolatot, vagy a 10 igét, ugye úgy közelített a szádhoz közellévés, vagy levés dolgában, hogy ez az 3. és a 9. parancsolat, hogy ne ejts ki hiába a te Istened nevét, és párhuzamot vont a 9. parancsolattal, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, olyan könnyen kiszalad az ember száján valami. Olyan gyorsan elmond valamit, vagy véleményt fogalmaz meg, vagy a másikat megbántja, vagy a barátai, barátnői hatására olyan hamar elítél valakit, miközben meg sem vizsgálta, hogy mi miért történik az illető életében. Ne ejtsd ki hiába a te Istened nevét, és ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Másik ilyen kör a szív, ugye ott van közel a szívedhez, mondja Mózes. Az 1. és 10. parancsolatot látta így ez a szerző. A 10. parancsolat, hogy ne kívánt a te fele barátod, gondolatba se juss el odáig, hogy kívánod azt, ami a másiké. Az első pedig a feltételem bizalom az örökkévaló Isten irányába, és ha ennek szűrőjén nézzük a 10. parancsolatot, akkor rögtön a bizalom kérdése az, ami meg kell, hogy szólaljon a másik iránt, amikor nem irigykedem rá, örülök az ő örömének, vagy örülök annak, hogy ő előbbre jutott. És az összes többi parancsolatot a cselekedetek optikáján keresztül nézi. Ennek is a vezér gondolatát az 5. parancsolatban látta megfogalmazni, tiszteld a te atyádat és anyádat. Talán említettem már, ezen a helyen is egy időszakban állami gondozott gyerekekkel foglalkoztam, és nagyon zavart, hogy elég obszcén szavakat használtak a szüleikre. És valahogy az ember meg is érti, hiszen eldobták őket, úgy érezték, hogy elárulták, amikor gyerekek voltak, és nem foglalkoztak velük kellőképpen. És egész addig zavart, míg rá nem jöttem, hogy mindez azért történik, mert a lelkük mélyén állandóan foglalkoztatja őket a szülőhöz való tartozás. És addig is lehet anya, apa nevét emlegetni, amíg káromlom. Vannak vitáink, nehézségeink szüleinkkel kapcsolatban, de nem véletlen, hogy Isten szívünkre helyezi a tisztelet parancsát, a cselekedet parancsát, ami ezzel kezdődik, a tisztelet parancsával. És arra a konklúzióra jut a szerző, hogyha ezeket komolyan vennénk, akkor tudnánk a vigasztalással is mit kezdeni. Pedig azt gondolnánk, hogy, mint ahogy az én ismerősem mondta, hogy a jó könyve milyen egyszerű, hogy milyen egyszerű vigasztalni. Mondok két szót, és akkor már is a másik megvigasztalódik, vagy látja, hogy ott voltam a temetésen, akkor örül. És akkor ezzel le van rendezve ez az egész kérdés. Vagy semmilyen viszonyom nem volt akár rokonaimmal, de egy óriási sírkövet építek a temetőbe, és akkor ezzel a vigasztalás szolgálata le van tudva. Szoktam ilyen szemmel sétálni a temetőbe, ha egy-egy temetésről jövök a sírtól visszafelé, és úgy nézegetem a neveket, nézegetem a sírkövek nagyságát, és annyi mindent elárulnak ezek a dolgok, és annyi gondolatra inspirálja ez a séta az embert, és annyi óvatosságra int, hogy hogyan lehet ehhez a kérdéshez, hogyan lehet ehhez a kérdéshez fordulni. Vajon nyitott-e a szíved, szívem, amikor erre bátorít Isten, hogy ezzel az ajándékkal éljél? Ugyanis a vigasztalás az nem egy keserű kötelesség, hanem ajándék. Olyan sokszor, sokan félreértik Istennek azt a csodáját, ami a gyülekezet. Azt hiszik, hogy az egy szervezet csupán. Nem mindegy, hogy hova megyek. Ha így gondolkodunk, akkor mindegy. Ha nem érezzük át, hogy mi az, amit Isten ajándékban nekünk adott a közösségben, akkor mindegy, hogy hova megyünk. Teljesen mindegy, igazat adok annak, aki így gondolkodik. De ha megértjük, hogy mi a csodája Isten közösségben elgondolt dolgaiban, akkor már is nem így kezdünk gondolkodni. Olyan egyszerű szokott lenni, az ember megkérdezi, hogy mégis milyen irányban gondolkozik a másik. Mindegy, én hívő vagyok, ennyi az egész, keresztény vagyok, vagy annyit csalódtam már a közösségekben, hogy én a közösségeken felülálló közösséghez tartozom, mert ez mindig így szokott lenni, hogy egy igaz és oszthatatlan közösség jön aztán létre a saját közösség, amit talán az egész életében keres, az ember sosem találja meg. Egy nagyon érdekes jópofa történetem van, hogy mondta egy lelkésznek valaki, hogy azért jöttem el a másik helyről, és jöttem ide, mert az igazak közösségét kerestem. Rossz helyen jár, kedves barátom. Itt sem azok vannak, hanem a kegyelemre, a vigasztalásra szorultak közösségébe érkezett. Olyan csodákat ad az örökkévaló Isten, amik mellett elmegyünk, amikkel nem foglalkozunk, és önös érdekből másféleképpen kezdünk el gondolkodni. Nem veszük észre, hogy a kísértő egy életen keresztül kísérteni fog, mert az a feladata, hogy kísértsen. Nem fogja feladni. Emlékszem rá, amikor megtértem, azt hittem, hogy most itt a győzelem, és az ördögöt tétvára fektettük, leginkább én, nem is az Úr, és majd innentől kezdve szent borzadájával fog rám nézni, és innentől kezdve semmiféle nehézségem nem lesz. Ilyen nagyot tévedtem. Innentől kezdve indul el az igazi harc. Vajon nyitott-e a szívem, szíved az örökkévaló üzenetére? Én is hívja fel Pál apostol ennek a gyülekezetnek a figyelmét erre. Látszólag Istenről beszél, mindig róla beszél, de közben valamire fölhívja a figyelmet. Tudom, meg vagyon írva, ne bölcselkedjünk feljebb, mint ahogy az írva vagyon, de a szöveg megengedi, hogy az ember azon kezdjen el gondolkodni, hogy vajon csak úgy hasára csapott a az apostol és elkezdett a vígasztalásról írni, vagy volt aktualitása annak, amit leírt. Lehet, hogy a hívő korintuszi gyülekezet e területen hiány volt valaminek? Föl kellett hívni a figyelmét arra, hogy érzéketlen, hogy nem veszi észre mások nyomorúságát, lett légyen az akármilyen. És arra kellett jutnom, hogy valószínű ez az oka. És amiért Istennel kezdi ezt az egész gondolatot, az nem más, mint hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy Isten hogyan gondolkozik. Mert ha megtért komoly hívő ember, megpróbálok rávenni arra, hogy a vigasztalás szolgálatában részt vegyen, nem fog meghallgatni, hogyha nem hívom fel a figyelmét az örökkévaló Istenre. És ezért Pál apostol így kezdi, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene. Hát ha az irgalmasság atya, a minden vigasztalásnak Istene, ráirányítjuk a figyelmünket, akkor lehet-e másként közlekedni ebben a világban? Aztán el is magyarázza. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Azaz, nem azért vigasztal, gyógyít, segít az örökkévaló Isten, mert mi annyira különbek volnánk, és ha olvasnánk a szent iratokat, tudnánk, hogy már rájöttek a kiválasztottság idején, nem azért, vagyis helyesebben Mózes hívta fel erre a figyelmet, nem azért választott ki Isten, mert olyan különleges volnál. Egyetlen oka van, azt is mondhatta volna Mózes, hogy csak. De ehelyett kedvesebben fogalmazott, azt mondta, hogy azért, mert szeret. Pál apostol erre utalt talán, vigasztal, könyörületes, nem azért, mert olyan különleges volnál. Azt is mondhatnám, hogy csak. De nem ezt mondom, hanem azt, hogy azért, mert szeret. És tovább folytatja Pál, az az értelme ennek, hogy te is ezt tedd. Mindig leszokott záródni az Istennel való kapcsolat ott, ahol az ember megvilágosodik, és rájön arra, hogy milyen nagyszerű dolog, ha az embernek a bűnei megbocsáttatnak. Milyen nagyszerű dolog, hogyha elkezd hinni. Milyen nagyszerű dolog, hogyha innentől kezdve az élete más irányt vesz. És ezzel befejeződne, itt a vége, fuss el vél, egy szép népmese, mehet az ember haza, vagy van valami folytatása ennek, hogy te is vigasztaljál, hogy te is örömhírt mondjál, hogy te is segíts másoknak. És amikor nyomorgattatsz, akkor abban vedd észre, hogy Isten bizalma fogalmazódik meg, és légy érzékeny azokra, akik nyomorgattatnak. A mi reménységünk erős felőletek, mondja Pál. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Lehet, hogy egy-egy embernek észrevesszük a nyomorgattatását, és azt gondoljuk, hogy ő mellé oda kell állni. De társai vagyunk-e a vigasztalásban is Pálnak? Vagy azoknak, akik fontosnak gondolják, hogy ezen a területen is az örökké való Isten akarata és tulajdonságai alapján rendezzük be az életünket. Nyitott-e a szíved észrevenni azt, amit az örökkévaló Isten oda szeretne helyezni, hiszen nincs ő messze, nincs messze az ő parancsolata te tőled, ott van a te szádban, ott van a te szívedben, és ott van a cselekedeteidben. Amen. A 362-es ének első verszakát énekeljük. A 362-es ének első verszaka így kezdődik: Tér magadhoz, drága Uram, gondolj nekem.